Pisti, kérlek, hogy gyere és az utolsó Isten tiszteletünkön ebben az évben prédikáljál, imádkoznék egyet. És közben a gyermekek, akik itt vannak, és a középső korosztályú csoportba tartoznak, ők nyugodtan induljanak el, ha jól hallottam, egy ilyen előszilveszteri alkalom lesz. Istenünk, köszönjük a lehetőséget, hogy eléd állhatunk, hogy a Szentírásra tekinthetünk, és azt hallhatjuk, azt olvashatjuk, amit te adtál nekünk, és kérlek Istenünk, hogy kent föl Pistit, hogy áld meg Pistit azzal az ajándékkal, azzal az erővel, amivel meg tudjuk érteni, hogy te mit akarsz szólni hozzánk. Kérjük Istenünk, hogy tegyél minket is nyitottál erre az üzenetre, ad, hogy találkozzunk veled ezen keresztül. Amen.
Kedves gyülekezet, december 30-án egy zsoltár lesz az, ami vezet bennünket, és nem fogjuk befejezni ezt a zsoltárt, mert január 6-án az első istentiszteleten meg folytatjuk. Azért ezzel a zsoltárral, méghozzá a 90. zsoltárral, mert ez a zsoltár arról szól, hogy valami véget ért, és valaminek a kezdetén ott van Isten népe. Tehát a 90. zsoltár egy ilyen korszakot átívelő üzenet, ami segít nekünk is abban, hogy lezárjuk az évet, illetve a következő héten majd megnyissuk az évet, és elkezdjük az új évet. Mielőtt elolvasom ezt a zsoltárt, egy pár szót szeretnék mondani arról, hogy pontosan mi a háttere ennek a zsoltárnak. Sokkal izgalmasabb, sokkal érdekesebb a Biblia, ha tudjuk, hogy mi van a hátterében, hogy hol íródott, milyen körülmények között íródott ez a zsoltár. Most tehát egy pár szó arról, hogy mi is van a zsoltár hátterében. Tudjuk azt, hogy Isten úgy döntött, hogy az egyiptomi rabszolga időszakot lezárja, és Isten népét kivezeti onnan, és megígérte nekik, hogy elmehetnek majd az ígéret földjére. Mózes kiválasztotta erre a feladatra, hogy ő legyen az, aki ennek az egész kivonulásnak és a honfoglalásnak majd a vezetője legyen. És a 40 éves pusztai vándorlás tulajdonképpen egy olyan állomáshoz érkezett, ami itt a zsoltárban is megjelenik majd, amikor már nagyon messze vannak Egyiptomtól, sok minden történt Isten népének az életében, egészen eljutottak az ígéret földjének a határáig. Egy olyan helyen vannak, amit úgy hívnak, hogy Kádés-Barnea, és ezen a helyen valami különleges dolgok történnek ott Isten népével. És minden bizonnyal ezek a különleges dolgok, amelyek ott megtörténtek, amit látott Mózes, hogy Isten mit tesz, mit mondott, mit ígért meg, mi lett belőle, hogyan alakult ez az egész, ennek a hatására, és természetesen a Szentlélek vezetésére, kezdte írni a 90. zsoltárt. Ezen a Kádés-Barnea nevű helyen volt az, amikor letáboroztak, és úgy döntött Isten népe, hogy embereket, kémeket küldenek át a túloldalra, a határ másik oldalára, és megnézik, hogy milyen is az ígéretnek a földje. Mi az, amit Isten nekünk fog adni. Elmennek a kémek, egészen pontosan 12-en, végignézik az ígéret földjét, különböző helyeken megjelennek, mindent jól megfigyelnek, és amikor visszajönnek, akkor hát egyrészt lelkesek, másrészt meg nagyon-nagyon leterheltek. És azt mondják el, hogy tényleg igaz, amit az Isten mondott, ez egy tejjel és mézzel folyó föld, rengeteg érték van, rengeteg kincs van itt, ez egy fantasztikus hely, tehát ha az a miénk lenne, az nagyon jó lenne. Ez volt a pozitív üzenet, amit elmondtak. A negatív üzenet az volt, amit elmondtak a kémek, hogy igen ám, de van egy nagy baj, és ez a nagy baj arról szól, hogy ők katonailag és létszámban is mindenben sokkal erősebbek, megerősített városokban élnek, tehát ez soha nem lesz a miénk. És ez az üzenet, amit elmondtak, hogy egyrészt nagyon jó, másrészt ez a nagyon jó, ez soha nem lesz a miénk, ez annyira föllázította az embereket, hogy nem tudtak ezzel az egész információval mit kezdeni, elkezdtek félni, elkezdtek frusztrálódni, egymást hergelték az emberek, hogy akkor minek jöttünk el idáig? Minek jöttünk idáig, ha olyan szép és olyan jó az a föld, de úgyse lesz a miénk, mert oda mi nem tudunk bemenni. Az lehetetlen, hogy mi oda be tudjunk menni. És ezek a kémek, ahogy mondják ezeket az üzeneteket, az emberek lázadnak, az emberek mindenféle dolgokat mondanak. panaszkodnak Istennek, panaszkodnak egymásnak, Mózes meg a vezetők ellen lázadnak, sőt a kémek ellen is, ugyanis a kémek közül volt két olyan ember, Józsué és Káleb, akik azt mondják, hogy akármilyen erős is az a nép, mert tényleg erős, de az a miénk lesz, mert Isten nekünk adta. Míg a tíz kém a másik oldalon pedig azt mondta, hogy soha nem lesz a miénk. És ez teljesen megosztotta az embereket, és lehet, hogy akkor is úgy volt, hogy azt hitték az emberek, hogy ahol a többség van, mindig ott van az igazság. Ez nem igaz, soha nem volt így. Az sem igaz, hogy ahol a kisebbség van, ott van az igazság. Egy dolgot meg kell jegyezni, ott van az igazság mindig, ahol Isten van. Tehát Isten mondja ki mindig az igazságot, az teljesen mindegy, hogy a többség vagy a kisebbség hallja meg az ő hangját. De ebben az esetben a többség a kémeknek a többségével együtt úgy döntött, hogy itt a vég. És egy ilyen letargikus állapotba került az egész nép, föllázadtak a kémek ellen, Mózes ellen, a vezetők ellen, a kémek közül meg akarták kövezni Kálebet és Józsuét, azért, mert hát ilyeneket mond, hogy úgyis a miénk lesz, mikor úgyse lesz soha a miénk, tehát hogy olyan dolgot ígérget nekünk, ami lehetetlen. És ebben az űrzavarban, amikor a vezetők ellen lázadnak, a kémek ellen lázadnak az emberek, de ez egy komoly lázadás volt, tehát azt mondja a Biblia, hogy majdnem megölték őket, tehát hogy annyira nagy űrzavar keletkezett. Ebben a helyzetben Isten megjelenik, és rendet csinál, nem engedi meg, hogy valami maradandó károsodás történjen akár Mózesben, akár a kémek közül Józsefben és Józsuéban és Kálebben. Tehát egy ilyen zűrzavar keletkezett, és ebben a zűrzavarban Isten egyrészt rendet csinál, ítéletet mond bizonyos emberekre, és azt mondja, hogy ez az egész felfordulás, ez megváltoztatja a programot. Nem mehetnek úgy a dolgok ezután, ahogy eddig mentek. És Isten azt mondja, hogy nem mehetnek be azok az emberek az ígéretnek a földjére, akik föllázadtak az Isten ígérete ellen. Mert amit az Isten azt mondja, hogy úgy van, akkor az úgy van, ugye? Tehát ez nem vitatkozni kell, ezt elfogadni kell. De aki vitatkozik ezzel, az nem méltó arra, hogy bemenjen az ígéret földjére. És Isten egy nagyon kemény ítéletet mond ki, azt mondja, hogy mindazok az emberek, akik már 20 évesnél idősebbek, azok nem fognak bemenni az ígéret földjére. Ők itt fognak ezen a területen meghalni. Azért, mert azt mondták, hogy itt fogunk elpusztulni, végünk lesz, a gyerekeinkkel mi lesz. És azt mondja Isten, hogy a gyerekeitek, akiket ti féltetek, azok viszont be fognak menni az ígéret földjére. Azok viszont ott lesznek majd az ígéret földjén. Tehát egy komoly ítéletet hirdet Isten, és azt mondja, hogy a következő évek, sőt évtizedek, az arról szól, hogy itt fogtok lenni, nem mentek innen sehová, amíg meg nem hal az utolsó ember is, aki 20 évesnél idősebb, és amikor meghal az utolsó ember, akkor indul el a honfoglalás. Akkor fog elindulni az ígéret földjének a birtokba vétele. Azért, mert ezek az emberek nem hittek az Istennek az ígéretében. Hát ez kemény, nem? Az jó híreket is mondok, ne ijedjetek meg. Tehát ez van a hátterében, és talán, hogy érzékeltessem ezt a traumát, amikor azt mondja Isten, hogy minden 20 évesnél idősebbnek meg kell halni, és csak utána tudnak tovább menni majd, ez azt jelenti, hogy minden számítások szerint ilyen 1 millió vagy 1,2 millió embernek kell meghalni ahhoz, hogy az ígéret földjét elfoglalják. Ez sok. Mindaz az idő, amit az indulástól egészen megtettek ide, Kádés Barneáig, ahol ez az egész helyzet kialakult. Hát durván mondjuk ez 2 év volt. Nem tudom pontosan, lehet, hogy más se tudja pontosan, de ez durván 2 év. Mennyi is a pusztai vándorlás? 40 év. Ez azt jelenti, hogy 38 év helybejárás. Tehát ez van a háttérben, hogy a kivonulásnak a nemzedéke, akik az ígéretet kapták, azok nem vonulhatnak be, kivéve két embert, Józsué és Káleb, mert azt mondja Isten, hogy mert ők igaz emberek voltak, és elhitték azt, amit én mondtam. Ők mehetnek, más nem. Akkor most hallgassuk meg a 90. Zsoltárt ezeknek az eseményeknek a fényében. Ez egy imádság. Mózes mindezt a sok mindent, amit látott, meg tapasztalt maga körül, meg ott a nép körül, mint vezető, egy imádságba foglalja egy Zsoltárba, és ezt mondja. Mózesnek, az Isten emberének az imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod. térjetek vissza, emberek, mert 1000 esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeink orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünknek ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes a felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel? Könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztesd meg bennünket annyi napon át, ahány napon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságod fiainkon. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak a jó indulata, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Én csupán két igeverset szeretnék kiemelni ebből, majd a jövő vasárnap másikat. Ez a két igevers segít bennünket abban, hogy egy kicsit végigszaladjunk ezen a Zsoltáron, és segítsen bennünket lezárni az évet. Az egyik, ahogy kezdődik ez a Zsoltár, azt mondja Mózes az imádságában, hogy Uram, Te voltál a hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Ez a hajlékunk kifejezés az jelenti a menedékünket, a védelmezőnket, kicsit a vezetést is jelenti. Tehát, hogy Isten az, aki nemzedékről nemzedékre irányított, vezetett és megtartott bennünket. A másik pedig, amit kimond Mózes, hogy taníts úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hát ez majd később visszatérünk, hogy mit jelent ez a bölcs szív, meg a napoknak a számlálása. De először akkor ez a két igevers közül az első, hogy Uram, Te voltál a hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Amikor leírja ezt Mózes, akkor tulajdonképpen nem más tesz, mint elgondolkodik azon, hogy milyen az Isten, és a másik oldalon milyen az ember. És ezt a két személyt, vagy az Istent és az embert összehozza és próbálja összehasonlítani. És amikor összehasonlítja, akkor azt látja, hogy az Isten örökkévaló, mindig is volt és mindig is lesz, az ember pedig nagyon véges. Tehát az ember szeretne örökkévaló lenni, de soha nem sikerült neki, és nem is fog sikerülni soha. Azt mondja a Biblia, hogy porból leszünk, vagy porból lettünk, és porrá leszünk. Tehát ez a indulás és a végcél, ugye? Tehát ez a körforgás, ez megvan. Hát ezt Mózes nagyon látta ott a sok temetés miatt, hogy porból leszünk, és hogy porból lettünk, és porrá leszünk. Nagyon véges az embernek az élete. Aztán azt is látta, hogy az Isten az fölött áll az időnek. Nála nincs idő, nem érdekli azt, hogy nekem mennyi időm van, meg milyen gyorsan jár a másodperc mutató, vagy az óra kis mutatója, vagy a nagy mutatója. Az Istennél nem számít az idő. Az embernél viszont nagyon-nagyon számít az idő. Az embert alapvetően meghatározza az idő, és azt mondja, hogy az a tapasztalat, hogy 70 vagy 80 év és vége. Hogy Isten ennyit ad, és utána lejár az idő, és vége. Nekünk is tulajdonképpen most lejárt egy év, ugye, az időből. Lezárjuk ezt az évet, és remélhetőleg kezdődik egy új év. De az idő az véges. Aztán azt is látja, hogy az Isten az mindenható, bármit megtehet, az embernek viszont nagyon korlátozottak a lehetőségei. Vannak nagy álmok, vagy nagy elképzelések, de az, hogy mi lesz belőle, ha csak az emberen múlik, akkor nagyon kevés dolog valósulhat meg belőle. És azt is látja Mózes, hogy az Isten szent, hát az ember nagyon bűnös. Hogy rengeteg hiba van ezen az oldalon. Hogy tele van ilyen olyan hibákkal, olyan bűnökkel, ami folyamatosan zavarja az Istennek a szentségét, és az Isten munkáját, és az Istennek a hatalmát. Tehát amikor ezt megfogalmazza Mózes, átgondolja ezt, akkor olyan dolgot mond, hogy bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Hogy Károli ezt úgy írja le, hogy bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Az Isten búsú, vagy Isten szomorú valami miatt, ami történik, és ez valami olyan eredményt hoz, ami elmúlást, vagy megemésztetést jelent, vagy tehát ez magát a halált jelenti. Ez az elmúlunknak egy másik kifejezése, vagy más fordításban valami olyasmit jelent, hogy valami idő előtt valami megtörténik, ami később is történhetne, és itt ebben az esetben ez az idő előtt megtörténik az, ami később is történhetne, ez a halál. Hogy később is jöhet, de most jön. Nem volt most betervezve, de mégis valahogy előre lett tekerve az idő, és most következik be az, aminek később kellene bekövetkezni. Sokan élhettek volna még éveket, évtizedeket, de mégis ez a siettetés, ez valahogy előrehozta a halálnak az idejét, és hamarabb meg kellett halni az embereknek. Voltak olyan emberek, akik természetes halállal haltak meg ebben az időszakban, tehát a 20 évesnél idősebbek, tehát hogy egyszerűen csak megöregedett, vagy nem tudom, valami betegség jött, és emiatt. De voltak rendkívüli helyzetek is. Ha valaki végigolvassa a kivonulásnak a történetét, meg ezeket a, főleg ezeket az időszakokat, amit az Istennek az ítéletére vonatkozik, akkor vannak olyan helyzetek, amikor Isten lesújtott bizonyos emberekre, és egyszerűen félretette őket. Egy ilyet hadd idézzek, csak azért, hogy megértsük ennek a Zsoltárnak a mélységét, hogy Mózes miket élhetett át. Ebben az egész nagy zűrzavarban, lázadásban, ami jellemezte sokszor az Isten népét, volt egy olyan lázadás, amikor Kórának a családja, meg a Kórának a barátai, meg az ismerősei, mindazok, akik egyetértettek vele, föllázadtak Mózes ellen, a vezető ellen. És mindenféle dolgot mondtak, hogy ki vagy te, nehogy már csak rajta keresztül szóljon az Isten, nem te vagy az egyetlen, mi is vagyunk olyanok, mint te. Megkérdőjelezték a tekintélyét, amit Istentől kapott, megkérdőjelezték a vezetői, mi volt, tehát a családjába belekötöttek, a feleségébe belekötöttek, mindenbe belekötöttek. Szóval volt egy ilyen zűrzavaros lázadás, és ennek az eredménye az volt, a 4 Mózes 16.31-ben van leírva. Ezt mondja a Biblia, hogy amíg mondta Mózes ezeket a szavakat, amit az Isten mondott neki, azt továbbadta, meghasadt azok alatt a föld, megnyitotta a száját a föld, és elnyelte őket házuk népével együtt. Ez nem semmi, ugye? Tehát ott vannak ezek a nagyszájú emberek, egyszer csak kinyílik a föld, és eltűnnek. Elnyelte őket a föld házuk népével együtt, Kórához tartozó összes embert, minden jószágukkal együtt. Elevenen szálltak le a holtak hazájába, mindenükkel együtt, és befötte őket a föld. Így vesztek ki a gyülekezetből. Az egész Izrael pedig, amely körülöttük volt, elfutott a kiáltozásukra. Hát, hogy te is elfutottál volna, nem? Hát, hogy meneküljünk innen, mert katasztrófa van. Mert ezt mondták, még minket is elnyelhet a föld. Tehát amikor ilyen dolgok történnek, hogy egyrészt nem mehetünk tovább, másrészt meg az Istennek az ítélete ott van az embereken, akár ilyen direktben is, akár úgy, hogy hát indirekt módon, hogy hamarabb halnak meg, mint ahogy eljönne annak a természetes ideje. Amikor ezt látja Mózes, akkor azt mondja, hogy hát bizony elmúlunk a haragod miatt, vagy indulatod miatt megsemmisülünk. Akkor ezt értjük, hogy itt ez nem arról van szó, hogy ilyen filozófikus gondolatokat mondott, hogy hát tényleg jön a halál, meg majd egyszer valamikor meghalunk, és akkor az biztos rossz lesz, vagy jó lesz, vagy nem tudom mi lesz. Tehát, hogy nagyon valóságos dolgok történtek, amelyeket ő látott, átért, tapasztalt, és ennek a hatására a Szentlélek előhozza benne ezeket az alapvető kijelentéseket, amiket leír a 90. Zsoltárban, mint egy imádságban. Azt mondja, te búsulásod miatt, vagy a te haragod miatt megsemmisülünk, vagy megromlunk. Vagyis hamarabb pusztulunk el, mint ahogy kellene. Akkor ott az Istennek az ítélete működött. Mit gondoltok, ma is működik ez? Ma számíthatunk ilyenekre, vagy valami ilyesmi történhet? Hát egyrészt az Isten azt csinál, amit akar, ugye? Tehát ő szuverén úr, ez akkor is így volt, most is így van, tehát bármikor bármit megtehet, és nem tartozik beszámolási kötelezettséggel, meg magyarázattal senkinek. De hozzá kell tenni valamit, hogy mi, akik itt vagyunk most a Kőszikfe gyülekezet Isten tiszteletén, mi az új szövetségben élünk. És Krisztus meghalt a bűneinkért, meghalt minden átokért, minden nyomorúságért, És hogy téged nem az Isten akar lesújtani, vagy nem akar rád lesújtani, az Isten nem föl akar emelni Krisztusban. Ez nem azt jelenti, hogy bármit meg lehet csinálni, ez nem azt jelenti, hogy lehet lázadni az Isten ellen, mert Jézus meghalt, akkor úgyis jó. Hanem azt jelenti, hogy van lehetőséged arra, hogy elkerüld az ítéletet, és nem attól kell félni, hogy nehogy én is ilyen helyzetbe kerüljek, hogy hamarabb meg kell halnom, mint ahogy normálisan kellene, mert az Isten engem megbüntet. Hát aki megtér, aki Krisztushoz jön, annak egyrészt örök élete van, másrészt meg Krisztusban egy áldott ember tud lenni. Mindezt tehát nem azért mondtam, hogy nagyon félni kelljen, meg szorongva kellene élni minden napjainkat, hogy nehogy én is egyszer egy ilyen helyzetbe kerüljek, hogy elsüllyedek, mert a föld megnyílik alattam. Mert Krisztusban, aki megtért, aki újjászületett, annak biztonsága van. Persze az is meg fog halni egyszer valamilyen módon, de azért ez egy teljesen más történet. Mindezt azért mondtam el, mert Mózes is, amikor ezt az egészet átgondolta, és látta azokat az eseményeket, amelyeket ő ott tapasztalt, akkor megfogalmazza azt az igeverset, hogy Uram, Te voltál a hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Vagyis, hogy Istenem, hát olyan nyomorultak vagyunk mi. Egyszerűen semmiből nem tudunk jót kihozni. Nálad nélkül egyszerűen semmi nem működik. És hogyha a mi apukánk, meg a nagyapánk, meg az elődeink, meg azoknak az elődei generációról generációra nem élték volna át azt, hogy te velük vagy, akár rabszolgaként ott voltál velük, akár a kivonulás időszakában, akár most is, ha az Isten nemzedékről nemzedékre nem lett volna a velünk, akkor már régen végünk lenne. Akkor már mindenki adott megnyílt volna a föld, és vége lenne az egész történetnek. De az Isten mégis hűséges. Még az Isten mégis velünk van, és megáldott bennünket. Tehát ha visszanéz Mózes, akkor azt mondja, hogy nálad nélkül nem jutottunk volna ide el. És most itt fontos, hogy megálljunk, és te gondold át, hogy az elmúlt évek, évtizedek, mindazt, amit te megéltél, abban ki tudod mondani őszintén azt, hogy az Isten nélkül nem jutottam volna el idáig? Ez egy nagyon egyszerű dolog, de gyakorlatilag a hit itt indul el. Mert ha Isten nélkül is eljutottam volna idáig, az egy teljesen más kategória, hogy valaki úgy gondolkodik. De Mózes azt mondja, sok minden után, amit ő átélt, hogy Egyiptom hercegéből sok minden lett, sok minden tapasztalatot szerzett, mégis azt mondja, az Isten nélkül semmi nem működött volna. Akárki volt az édesapád, vagy az édesanyád, vagy a nagymamád, vagy a nagypapád, vagy még előtte lévő generációk, valamilyen módon őket Isten megtartotta azért, hogy te itt ülhess. Az elődeinkben Isten ugyanúgy munkálkodott, persze úgy, ahogy ők engedték. De mégis, amikor Mózes visszatekint, akkor azt mondja, hogy látom az Isten munkáját, az Isten jóságát, és azt is látom, hogy mi milyen gyengék vagyunk emberek, és mennyire el tudunk rontani dolgokat, és ha az Isten nem könyörült volna rajtunk, akkor nem lennénk itt. És ugyanígy a jövőbe is tekint, és tulajdonképpen azt is kimondja, hogyha előre tekintek, hogyha Isten nincs velünk, akkor nem jutunk semmire. És ezt hidd el, hogy veled is így van. Isten nélkül nem jut semmire. Az Istennel viszont nagy lehetőségek vannak. Uram, Te voltál a hajlékunk, vagy a menedékünk, vagy a védelmezünk, nemzedékről nemzedékre. Ezt mondja Mózes, egy ilyen alapvető kijelentés, hogy Isten az, aki megtartotta őt, meg a népét. És hogyha továbbra is gondolkodunk azon, hogy mi mit is éltünk át, és mit tapasztaltunk meg, az elmúlt éved neked áldott volt, vagy sikeres volt, vagy nehéz volt, vagy küzdelmes volt, átfutott rajtam sok minden. Például olyan, hogy én sok temetésen voltam. Volt, akit én temettem el, én még élek. Miért? Én nem tudom, de Isten valahogy úgy döntött, hogy ez még így hadd menjen. Sok helyen voltam, ahol betegeket kellett meglátogatni, vagy nyomorult, vagy rászoruló embereket, és én meg nem vagyok beteg, és nem vagyok nyomorult. Miért? Én nem tudom. De az Isten valahogy mégis áldást adott és megtartott. Ugye te is át tudsz élni ilyeneket. Hogy vissza tudsz emlékezni olyan dolgokra, hogy mégis az Isten megtartott azzal szemben, hogy mások meg talán más úton mentek, vagy más úton haladtak, és sokkal nehezebb dolgokat éltek át. Én láttam embereket összeomlani az elmúlt évben, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülni, én meg még mindig állok. Ez miért van? Én nem tudom. Egy biztos, nem azért, mert erősebb vagyok, mint ők. Valahogy az Isten megtartott. És ha te itt vagy, bármilyen nehéz is volt az elmúlt néhány év, vagy akár az elmúlt évre, ha gondolsz, Mózes azt mondja, hogy Uram, te voltál az én védelmezőm, vagy egy vezetőm nemzedékről nemzedékre. Hogy nálad nélkül nem jutottam volna el idáig. És vissza tudtam emlékezni olyan dolgokra is, ami persze fájdalmas volt, nehéz volt, küzdelmes volt, de valahogy mégis valahogy túl tudtam lépni, mert Isten megsegített, és itt vagyok. És ha te itt vagy, és nem a nyomorult kategóriában vagy, akkor rád is igaz az, hogy nemzedékről nemzedékre az Isten hűséges, és megtartott téged. Hogy nem véletlen, hogy most itt ülsz, nem véletlenül, hogy te vagy a családfő, vagy te vagy egy anyuka vagy, vagy egy fiatal férj, vagy feleség vagy, vagy most kezdted az életed, és vannak terveid, mert az Isten valamit ki akar még ebből hozni. És ebben használta az elődeidet, használta az előző éveket, évtizedeket. Ki tudjuk mondani azt Mózessel együtt, hogy Uram, te voltál a hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Hogy magyarra lefordítva, Uram, nálad nélkül nem jutottam volna idáig. Hadd kérjem azt, hogy álljunk meg egy kicsit, és mielőtt tovább megyünk ebben a 90. Zsoltárban, hagyjunk magunknak egy pici időt. Gondoljuk át azt, hogy mi is történt velünk az elmúlt egy év alatt. Persze mindenre nem fogunk emlékezni, de a lényegre emlékezni fogunk, azt a Szentlélek előhozza bennünk. És lesznek bennünk olyan dolgok, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert nagyon jó, lesznek olyan dolgok, ami nagyon nehéz volt, de ezzel együtt úgy megállni, hogy Uram, nálad nélkül én nem jutottam volna ide, és most szeretnék mindent letenni, ami teher vagy bűn, és szeretnék úgy tovább menni, hogy nem a rossz dolgokat akarom továbbvinni, hanem az áldást akarom továbbvinni. Készek vagyunk erre? Csukjuk be egy kicsit a szemünket, és adjunk egy kis lehetőséget Istennek is, magunknak is, és közben imádkozz. Hálaadás vagy bűnbánat. Valamit megerősíteni, vagy valamit letenni. Valamit megvallani, hogy ezt nagyon elrontottam. Valamit meg megragadni, ami kezd kicsúszni a kezünk közül. Nem biztos, hogy megérdemeljük azt, hogy itt vagyunk, vagy élünk, de az Istennél nem az érdem szerint működnek a dolgok. Az Istennél a kegyelem az, ami működik. És ha átéled a kegyelmet, és tapasztalod a kegyelmet, akkor adjál ezért hálát. És ha valami lopja tőled ezt a kegyelmet, akkor azt meg tedd le. Drága mennyei atyánk, ahogy Mózes megállt, mi is szeretnénk megállni, és tudni azt, kifejezni azt újra és újra, hogy te vagy a mindenható Isten. Egy olyan zűrzavaros világban élünk, ami állandóan produkálja az új híreket, reményteljes vagy félelemmelteljes híreket, és annyi minden történik körülöttünk, meg bennünk is, Uram, de kérünk, hogy tisztítsd meg a szívünket, bocsáss meg a bűneinket, és segíts nekünk, hogy hittel tudjuk elfogadni, megragadni, megélni mindazt, amit te adsz nekünk. Uram, most ebben az évvégi utolsó Isten tiszteletben szeretnénk őszintén megállni előtted. Kérünk, hogy Szent Lelked áll, világíts át bennünket, tisztíts meg bennünket teljesen. És kérjük, hogy a te Szent Lelkeddel töltsd be bennünket. Tehát nem az ítéletre akarunk menni, hanem a veled való találkozás éltet bennünket. És köszönjük, hogy ez lehetséges, mert te kegyelmes Isten vagy. Kérjük, hogy áld meg valamennyünknek az életét. Különösen azokért imádkozom, akiknek nagyon nehéz volt, fájdalmas volt, vagy gyászos volt, vagy az elmúlt egy év. Imádkozom, hogy adj vigasztalást, erőt, bátorítást, és kérünk téged, hogy adj nekünk erőt, hogy a következő időszakban olyan emberek tudjunk lenni, mint Józsué meg Káleb, akik elhiszik azt, amit te mondasz. Mert ez hozza az életet, ez hozza a reménységet, ez hozza az ígéretes jövőt. Urunk, kérünk, hogy áldj meg így bennünket. valamennyiünket az Úr Jézusnak a nevében. Amen. Mutatok egy térképet. Ebben a térképben azt látjuk, hogy a Isten népe, hogy vonult ki Egyiptomból, milyen útvonalon ment, és hogyan jutott el egészen az ígéret földjéig. Hogyha ha szembeállunk így a képpel, akkor a bal felső sarokban ott van Egyiptom, ahol a piros vonal elkezdődik. Onnan indultak el, és folyamatosan haladtak lefelé, délfelé. Lépésről lépésre, ahogy vezette őket a felhőoszlop, vagy a tűzoszlop, az Isten tempójába ők folyamatosan haladtak egészen le délig, egészen a Hóreb hegyéig. Azt tudjuk, hogy ez az út, ez egyrészt elég hosszú volt, sok olyan állomás volt benne, amikor meg kellett állni, mert megállt a felhő, vagy megállt a tűzoszlop, nem tudtak tovább menni. Volt, amikor azért kellett megállni, mert egy ellenséges nép szembe jött velük, és muszáj volt megállni, és hát egyszerűen nem tudtak tovább menni, háborúzni kellett, de alapvetően mindig haladtak lefelé, egészen leértek délre. És ott a déli részen, ott a Sínai hegy, vagy a Hórebnek a hegyénél, ott különleges dolgok történtek velük. Ott volt az, amikor Mózes fölment a hegyre, és az egyetlen élő ember volt, aki az Istennel találkozott és beszélt. Ott kapta ő a törvényt, azokat a szabályokat, hogy hogyan kell megélni az Isten népének az életét. Ott kapta a 10 parancsolatot, ott beszélgetett sokat Istennel. És mindaz, ami ott történt, aztán, amikor elmondta a népnek, akkor a nép alapvetően igen mondott rá, és azt mondta, hogy megtesszük, amit az Isten mond nekünk. Ott is voltak drámai dolgok, tehát volt, amikor Isten megszólalt, és remegett az egész hegy, meg tűz volt, meg füst volt, meg minden volt. Szóval Isten olyan látványról is gondoskodott, hogy aki nem veszi elég komolyan őt, az legalább a látványt azt vegye komolyan, mert az is félelmetes volt. Az emberek azt mondták, hogy mi nem megyünk közel a hegyhez, nem is akarunk az Istennel beszélni, annyira megijedtünk, inkább Mózes beszél az Istennel, és mondja meg nekünk Mózes, hogy mit mondott az Isten. De mikor elmondta, hogy mit mondott az Isten, akkor azt mondta, hogy oké, rendben van, megtesszük. Tehát hosszú volt ez az út, ami idáig tartott, és vezette őket Isten lépésről lépésre, de ezen az úton, amikor eljutottak egészen délig, oda a Hóreb hegyéig, ott nagyon hosszú időt töltöttek el, de ott van az 5 Mózes 1-2, az az idézet, amit odaírtam, hogy 11 napig tartott az út a Hórebtől Kádés Barneáig a Szeír hegyén át. Ez egy érdekes dolog, mert egészen északról, amíg leértek délig, hát ez egy hosszú út volt. Sok állomással, mondom, háborúk is voltak benne, nehézségek. Ez több mint egy év volt. A Hórebnél, amikor megkapták a törvényt, és kimondták azt, hogy engedelmeskedünk az Istennek, hát majdnem ugyanannyi azt az útvonalat a másik oldalon észak felé, egészen Kádés Barnáig, tehát odáig a határterületig, azt mennyi idő alatt tették meg? 11 napon keresztül mentek, és megérkeztek. Ez nagyon furcsa, hogy az egyik út az majdnem ugyanannyi, mint a másik. Itt nagyon hosszú az út, nagyon lassan haladnak, és aztán a másik oldalon meg nagyon gyorsan haladnak. És nagyon gyorsan elérik az ígéret földjének a határát. Azt látjuk, hogy nagyon közel kerültek az ígéret földjéhez, és tulajdonképpen az már ott a határ. Azt is mondhatjuk, hogy amikor megérkeztek oda Kádés Barneába, ahol a Zsoltár is íródhatott, ahol ezek a drámai dolgok történtek, ott azt mondhatják, tudjátok, vannak ilyen közmondások, hogy nem tudom, már csak egy karnyújtásnyira vagyunk valamitől, vagy nem tudom, még egyet-kettőt kell aludni, és már is ott vagyunk, vagy már csak egy lépés, és belépünk az ígéret földjére. Tehát olyan közel voltak hozzá, hogy tehát kézzel fogható volt, hogy igen, már látjuk a másik oldalon, nem soká ott vagyunk, és miénk lesz az ígéret földje. Tehát nagyon, nagyon kézzel fogható volt mindaz, amit ők átélhettek és megtapasztalhattak. A kérdés az, hogy lehetett az, hogy Egyiptomból egészen délig nagyon hosszú volt, vagy nagyon sok időbe telt, míg leértek, a Hórebtől egészen föl Kádés Barnáig még nagyon gyorsan haladtak. Ez a hosszú út, ebben volt olyan, hogy föllázadtak Isten ellen, mert nem volt víz. Föllázadtak, mert nincs kaja, nincs hús. És akkor Isten adott nekik vizet, jött a manna, meg jöttek a fűrjek, meg mindig jött valami, ami az isteni megoldást jelentette ebben az egészben. Tehát mindig jött valami, amivel Isten megoldotta ezt az egészet, és tovább tudtak menni, de nagyon nehezen haladtak. Volt egy háború is Refidimben, az ott a Hórep-hegy előtti terület még, ahol hát az amálekitákkal megküzdöttek. Emlékeztek erre a történetre, hogy ott meg kell állniuk, mert az amálekiták azt mondták, hogy itt biztos nem mentek el, ezt nem engedjük meg. Ez a mi területünk, itt nem engedjük meg, hogy átmenjetek. És Mózesnek azt mondja, hogy Isten, már pedig ti át fogtok menni, tehát nyugodtan ütközzetek meg velük, mert győzni fogtok. És ott volt az a különleges dolog, amiben megtanulhatjuk azt, hogy az imádságnak mekkora ereje van. Megvan az összeütközés, és Mózes fölmegy a hegyre, felemeli a kezét, és elkezdi áldani a népet, és imádkozik Istenhez. És úgy tűnik, hogy hát ez a csetepaté hamar vége lesz, mert nagyon egyértelmű, hogy az Isten népe halad előre. Csak aztán Mózesnek elfárad a keze. Ugye nem tudom, mert te meddig tudod így tartani a kezed? Hány percig? Elkezdett elfáradni a keze, és amikor nem tud tovább imádkozni így, akkor azt látta lent, hogy baj van. A másik oldalon az ellenség tör vissza, és hogy nagyon nagy gondok vannak. Újra elkezdett imádkozni, és aztán két ember odállt mellé, fogták a kezét, és azt mondták, hogy addig nem megyünk innen el, amíg nem nyerjük meg ezt a csatát, te imádkozz, mi meg tartjuk a kezedet. És így tudták legyőzni az amálekitákat, hogy utána tovább tudjanak menni, és eljussanak egészen a Hórep hegyéig. Mert az imádságban óriási erő van, és az imádság által megnyerték ezt a csatát. Nos, tehát végül is ott vannak a Hórep hegyén, és onnan nagyon gyorsan fölérnek északra, Kádés-Barneába. Hogy mi ennek a titka? Én azt látom, hogy az első útvonalon végig lázadás, mindig valami probléma van, semmi nem jó. Mindig jobb volt Egyiptom, mindig jobb volt az, ami bűnös volt, ami zűrös volt, és mindig lázadtak valami ellen, és nagyon lassan tudtak haladni. A Hóreben történik valami, amikor megkapják a törvényt, és ott egy szívvel, egy lélekkel kimondják azt, hogy igen, elismerjük, Isten az Úr, engedelmeskedünk mindenben neki, elfogadják a törvényt, és úgy tűnik, hogy mint ilyen szuperszónikus rakétaként elindulnak utána, és olyan gyorsan mennek, hogy észre se veszik, hogy ahogy már meg is érkeztünk. Vagyis amikor valaki engedelmeskedik Istennek, akkor elég gyorsan tud haladni. Sok minden történik. Amikor meg lázad valaki az Isten ellen, és semmi nem jó, és mindenki rossz, és mindenki ellen panaszkodik, akkor meg lehet, hogy belassulnak a dolgok, és nem történnek meg azok, amit szeretnénk. Ezt nagyon-nagyon átéli az Isten népe. És Mózes is tapasztalja ezt. És amikor ezt az egészet átéli, hogy közel két év kellett, hogy másfél-két év kellett, hogy leérjenek, nem tudjuk pontosan mennyi, 11 nap kellett, hogy fölérjenek Kádés-Barneába, és ott történik az az űrzavar, amiről beszéltem az elején, a lázadás, hogy Mózes ellen meg a kémek ellen föllázadnak. Ennek a következménye az, hogy 38 év helybejárás. És nem tudnak tovább menni. Nem furcsa? Mintha nem logikusan történnének a dolgok. Nem az a kérdés, hogy milyen gyorsan tudnak haladni, nem az a kérdés, hogy milyen szekereik vannak, vagy nem tudom, hogy milyen szállítóeszközeik vannak, nem is az a kérdés, hogy most a hegyen fölfelé kell menni, vagy lefelé kell menni, vagy síkságon kell menni, hanem tulajdonképpen a tempót az határozza meg, hogy engedelmeskednek Istennek, vagy nem engedelmeskednek Istennek. És amikor engedelmeskednek, akkor úgy tűnik, hogy elég gyorsan mennek a dolgok, amikor meg nem engedelmeskednek, akkor meg nagyon lassan, vagy egyszerűen helybejárás lesz belőle. Hát ez nagyon érdekes megfigyelni. Hogy mindez az Isten népénél így van, és azt mondja Mózes, hogy tanítsd úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Vagyis, hogy nem logikusan történnek a dolgok. Nem az a kérdés, hogy tervezzük meg, hogy hány nap, meg mit csinálunk, meg mit nem csinálunk, hanem az a kérdés, hogy a szívünk milyen állapotban van. És hogy milyen nagy szükségünk van arra, hogy az Isten tanítson meg bennünket, hogy a szívünk tiszta legyen, és így lássuk a dolgokat, és így számoljuk a napokat, és így nézzük az időt, meg az eseményeket. Tulajdonképpen ez egy komoly kérdés, hogy 11 nap áldás, egy ilyen dicsőséges út fölfelé, vagy utána 38 év helybejárás. Te melyiket választanád? És ha nem a 38 évet választod, hanem a 11 év áldás, vagy gyors haladást, akkor tulajdonképpen ennek a titka nem más, mint az Istennek való engedelmesség. Az Istennel való együttműködés. És ha a következő évben szeretnénk mondjuk gyorsan haladni, vagy ez a gyors az relatív, az Isten tempójába haladni, vagy olyan dolgok történjenek velünk, ami az Isten szerint való, akkor egyszerűen csak engedelmeskedni kell Istennek. És akkor segít bennünket Isten, és mehetünk. Ha nem, akkor meg lesznek nagy helybejárások, lesznek majd nagy problémák, nagy nehézségek, és ha tovább akarunk lépni, akkor valahogy megújulva kell, a Szentlélekkel betöltekezve kell tovább lépni. Szóval taníts úgy számlálni a napjainkat, hogy bőrszívhez jussunk. Ez egy fontos imádság szerintetek? Hogy a szíved, ott legyen az Isten bölcsessége, és így lásd a világot. Enélkül elég homályosat. Beszél Mózes a napokról. Szóval néhány napot szeretnék bemutatni nektek, ami velem kapcsolatos. Átgondoltam, hogy nekem milyen napjaim voltak. 1947 napja élek. 19.047 napja élek, bocsánat. Igen, akkor nagyon fiatal lennék. 19.047 nap. Én ennyit éltem eddig. Vannak itt azért, nem sokan, de néhányan, akik többet, van, akik kicsit kevesebbet. Ebből azt is próbáltam kiszámolni, hogy 12.622 napja vagyok újjászületett keresztény, tehát annyi időt már az Istennel töltöttem el. Tehát olyan napjaim voltak, amiben az Isten vezetése ott volt az életemben. 8.906 napja vagyok házas, 8.255 napja vagyok apuka, amikor megszületett a Debóra, 7.182 napja vagyok megerősített apuka, amikor megszületett a Ruben, a második gyermekünk, 5.469 napja született meg a Kőszikla gyülekezet Budaörsön. Ezek a napok, ezzel lehet játszani, hogy sok vagy kevés, vagy kinek mennyi van, kiszámolhatod te is, hogy hány napot éltél eddig, hány napot szeretnél még, mit tervezel. De azt mondja a Biblia, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. De ezek csak számok, ez önmagában semmi. De hogy ennek milyen következményei lesznek, vagy mit látok ebből, vagy Isten mit mond nekem ebből, ehhez a bölcs szív kell. És hogy gyorsan telik az idő, vagy lassan, az megint relatív dolog. Ha megkérdezel valakit, hogy gyorsan telik-e az idő, vagy lassan, aki mondjuk még diák, vagy fiatal, alapvetően azt mondja, hogy borzasztó lassan telik az idő. Ugye így van? Minél kisebb valaki, vagy minél fiatalabb, annál lassabb, úgy érzi, hogy lassan telik az idő. Alig várja, hogy valamit 18 éves legyek, alig várja, hogy nem tudom, ez történjen, vagy azt történjen. Elérjen már, tehát gyorsítsuk az időt, hogy minél hamarabb elérjünk valamit. Minél hamarabb legyen vége a sulinak, érettségizzek le, vagy legyen vége az egyetemnek, már unom az egészet. Tehát, hogy benne van ez a gyorsan teljen az idő, mert olyan lassan mennek a dolgok. És hogyha megkérdezünk olyan embereket, akik mondjuk legalább már 50 évet leírtak, egy fél évszázadot, vagy annál többet, ha azokat megkérdezed, hogy gyorsan telik az idő, vagy lassan, akkor mit mondanak? Nagyon gyorsan. A fiatalok azt mondják, hogy lassan telik az idő, gyorsítani kéne. Az idősebbek meg azt mondják, hogy nagyon gyorsan telik az idő, és lassítani kéne. És olyanokat szoktak mondani az emberek, hogy hát tegnap született a gyerekem, és nem tudom, már 20 éves, nemrég volt az esküvünk, és már nem tudom, 30 éves házasok vagyunk, tehát hogy nagyon gyorsan eltelnek az évek. Most kezdtem a munkát, és már nyugdíjas vagyok, nem tudom, tehát hogy... Ugye ez így van, hogy nagyon más szempontból nézzük az időnek a múlását. Más szempontból nézzük azt, hogy mit jelent 5000 nap vagy 10000 nap az embernek az életéből. Amikor számoljuk a napokat, akkor egy dolgot nagyon, nagyon világosan tudni kell, hogy visszafelé könnyen tudom számolni a napokat, hogy mennyi az, amit én már megéltem, ugye? Hogy ebből ennyi napot, abból annyi napot. De az, hogy holnaptól mennyi lesz még, az ki tudja. Senki. Ugye? Előre nem tudjuk. Ha előre nézünk, és azt mondom, hogy a holnap, a 2019, meg 2020, meg 21, meg 2030, meg akármi, persze tervezhetek, meg álmodozhatok, nincs ezzel baj, de semmi garancia nincs arra, hogy akkor is majd le tudom írni, hogy már nem tudom hány évet éltem. A jövőt azt nem látjuk. A jövő az teljesen homályos, a jövő egyenlő azzal, hogy titkos, mert csak az Isten tudja. És itt nincs senki, aki tudná a jövőt, mert csak az Isten tudja a jövőt. És amikor azt mondja Mózes, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, akkor ezt nagyon látni kell, hogy a múltat persze tudjuk, hogy mikor indultunk el Egyiptomból, mikor érkeztünk ide, meg oda, meg mi történt velünk, meg hány gyerekünk született, meg mik voltak a szép dolgok, meg mik voltak a nehéz dolgok. Ki tudjuk számolni, hogy ez pontosan hány nap volt, de a jövőt azt nem tudjuk. És ezért nagyon nagy szükségünk van arra, hogy bölcs szívünk legyen, mert a bölcs szív az Istenhez tud kapcsolódni. Hát a jövőt azt nem tudjuk. A jövő az teljesen titkos. És lehet úgy élni az életet, hogy a pusztában keringeni ott 38 éven keresztül, és várni azt, hogy mindenki meghaljon, akinek meg kell halni, és akkor biztos jobb lesz majd. Meg lehet úgy is, hogy Istennek engedelmeskedve, lépésről lépésre haladni előre, és egyre inkább kiteljesedik minden előttünk. Gondoljatok bele, hogy milyen nehéz volt Mózesnek, hogy látta ezt a kilátástalan helyzetet, amikor azt látta, hogy ott vannak a gyerekek, ahogy nőnek föl, és a gyerekek ugyanúgy tudták, hogy addig nem léphetek be az ígéret földjére, míg az apám meg az anyám meg nem hal. Vagy a nagyapám meg a nagyanyám. És emberileg lehet, hogy nagyon szerette, meg nagyon tisztelte, és nem arra vágyott, hogy meghaljon, de ugyanakkor meg vonzotta az, hogy nekem ott a hazám, az Isten nekem adta. Sőt, azt mondta, hogy nekem kell oda bemenni. Ez nem volt könnyű helyzet, ugye? És így teltek a napok, újra és újra azok a napok, amelyek tele voltak fájdalommal, tele voltak nehézséggel. Amikor azt mondja, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, akkor itt valami nagyon mély dolog van benne, hogy hát itt nem egyszerű az élet. És milyen jó lenne, hogyha ezek nem így történnének. Hogyha bölcsebbek lettünk volna. Hogyha más módon számoltuk volna az életünket, vagy meg terveztük volna a dolgainkat, és nem így alakultak volna a dolgok. Akkoriban tulajdonképpen az élet az arról szólt, hogy fölkeltek a zsidó emberek, fölnéztek, hogy a felhő akar-e tovább menni, de az nem akart, egész sokáig nem akart tovább menni. Este a tűzoszlop se akart tovább menni, tehát hogy nem volt mozdulás. Fölkeltek, reggeliztek, délbe ebédeltek, este vacsoráztak, közben elvégezték a munkájukat. Nagyon sok temetés volt. Ez egy kicsit valószínűleg megállította őket. Tudjátok, amikor temetés van, akkor összejön a család. Mindenki elmondja, hogy milyen szörnyű. Nem is gondoltuk volna. Miért van az, hogy csak ilyenkor találkozunk? Mert egyébként mindenki elfoglalja magát minden mással, és rohan mindenki, és teszi a dolgát. Persze akkor is születtek gyerekek. A gyerekszületés is egy kicsit megállítja ezt a mókuskereket. Vagy egy házasságkötés is megállítja ezt a mókuskereket. De alapvetően nem jutottak egyről a kettőre. Az az igazi, az életüknek az igazi értelme, hogy ők bejussanak az ígéret földjére, ott egy sorompót Isten lezárt, és azt mondta, hogy nem. És ment ez a helybejárás. Szerintetek ma vannak olyan emberek, akik ugyanezt élik meg? Egy temetés, az megállítja a családot, vagy az embereket, vagy a gyerekszületés, vagy egy esküvő. De egyébként megy a nagy mókuskerék, eltelik 10-20-30-40 év, és kiderül, hogy nem jutott egyről a kettőre. Hogy igazán előre nem ment, csak történtek a dolgok. Hány és hány ember van, aki így éli az életét? Hogy nem teljesedik ki az élete semmilyen módon, csak megy a mókuskerék. És akkor ott a zsidó emberek ezt élték át, és Mózes ezt látta, és azt mondta, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy valahogy másképp lássuk ezt a világot, ne csak ezt lássuk, ezt a fizikai dolgokat, amiben azt se tudjuk, hogy hol kezdődik és hol végződik, és teljesen kiszolgáltatottak vagyunk, hogy valami isteni bölcsességre van szükség ahhoz, hogy valami más történjen. Neked szükséged van erre az isteni bölcsességre? Itt az év végén érdemes egy ilyen imádságot elmondani, hogy Uram, taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amit sok ezer évvel ezelőtt Mózes elmondott egy imádságban, az lehet, hogy ma nagyon aktuális neked is, meg nekem is. Hogy a következő éved, vagy a következő időszak az ne hiába való legyen. Mert enélkül, a bölcs szív nélkül egyszerűen nem tudjuk jól értékelni magunkat. És gondoljatok csak arra, hogy a Biblia figyelmeztet bennünket arra, és főleg az utolsó idők egyháza az arról lesz híres, hogy nem látja tisztán önmagát. A Jelenések könyvében beszél Jézus arról, hogy az utolsó időkre jellemző lesz az, hogy lesznek olyanok sokan, akik azt mondják, hogy köszönöm szépen, jó vagyok, áldott vagyok, minden rendben van. Gazdag vagyok, erős vagyok, bátor vagyok, okos vagyok, ez van, az van, amaz van, mindenem megvan, jó vagyok, köszönöm szépen, minden rendben van. És az ilyen üzenet után a mennyből Jézus azt mondja, hogy nem veszed észre, hogy te egy szánalmas senki vagy. Nem veszed észre, hogy ruhátlan vagy, vak vagy, mezítelen vagy, szegény vagy és nyomorult vagy. Ha észrevennéd, akkor jöhetnél hozzám, és tényleg megáldanálak, és akkor tényleg gazdag lennél, akkor tényleg valami érték lenne az életedben, de egyébként borzasztóan üres az egész. És valami ilyen üresség volt ott a zsidóknak az életében, ott Kádesbarneában. Élték az életüket, de nem mentek előre. És kedves Kőszikla gyülekezet, Isten arra hív bennünket, hogy mi meg előre haladjunk. Hogy Isten tanítson minket bölcsen számlálni a napokat, hogy bölcs szívünk legyen, mert a bölcs szív az Isten után vágyódik folyamatosan, az Isten nélkül rosszul érzi magát mindig. És hogyha Isten nélkül rosszul érzed magad, akkor tök jól vagy. Mert akkor van egy bölcs szíved, ami vágyik az Isten után. A bölcs szív az mindig igényli az Isten vezetését. Nem utólag akarja legalizáltatni a dolgokat Istennel, hanem vágyik, hogy Istenem, utasd meg, hogy merre menjek, hogy mit csináljak. A bölcs szív csak akkor tud megnyugodni, hogy a Szentlélek betölti. Minden más az kevés neki. Mert az Isten így csendesedik el az embernek a lelke. És a bölcs szív az folyamatosan kész a bűnbánatra. Folyamatosan kész arra, hogy az Istenhez tudjunk kapcsolódni, hogy mindent letenni, ami rossz, és mindent elfogadni, ami jó. Taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fejezzük be ezt az istentiszteletet, az év utolsó istentiszteletét azzal, hogy imádkozunk ezért. Hát ez meghatározza a következő évedet, sőt az évtizedeket, vagy az életednek a jövőjét. Hogy milyen a szíved, hogy mennyire bölcs, az isteni bölcsesség mennyire van benne, és mennyire tudod ezt használni. Mennyi atyánk, köszönjük neked, hogy nekünk van lehetőségünk arra, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy Krisztusban a menny minden áldása a miénk lehet. Köszönjük, Urunk, hogy van bűnbánat, hogy van vezetés, hogy van kijelentésed. Köszönjük, Urunk, hogy most is megújulhatunk benned, és kifejezzük azt, hogy mi hozzád akarunk kapcsolódni. Urunk, mindaz, ami történt akkor a te népeddel, köszönjük, hogy azért írtad le, hogy mi tanulhassunk ebből. És köszönjük, hogy bennünket is el akarsz vezetni az ígéretnek a földjére. Hálát adunk ezért, és köszönjük neked, hogy ez lehetséges. Hogy lesz majd egy dicsőséges nap, amikor belépünk a mennyei dicsőségbe, és ott leszünk veled. Urunk, imádkozunk azért, hogy ennek az útján, vagy a folyamatában ne legyen semmi zavaró tényező. Segíts bennünket, hogy bölcs szívünk legyen, hogy jól lássuk a dolgokat, hogy tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy tudjuk elfogadni tőled, ami jön, és tudjuk elutasítani mindazt, ami az ördögtől van. Kérünk téged, hogy így áldj meg bennünket. A múltunkat is köszönjük neked, hogy megsegítettél, és köszönjük, hogy adsz nekünk egy reményteljes jövőt, hogy az ígéret földje vár bennünket. Dicsőség legyen neked ezért, Uram. Amen.